Van egy elég érdekes könyv, amit nem olyan régen tudtam beszerezni, az a címe, hogy 10 arany szabály az anyagi siker érdekében. Azt gondolnánk, hogy ez mitől keresztény könyv, egy keresztény befektetési tanácsadó írta, aki Templetonnak volt az egyik tanítványa, aki pedig Amerikában az egyik legsikeresebb befektetési alapkezelő ember volt, és aki egy alapítványt is hozott létre, amely többek között a keresztény és vallási lelki fejlődésben elért előrehaladást jutalmaz, és olyan emberek kapták meg, mint Teréz anya vagy Billy Graham. Ez majdnem olyan összegű, vagy talán még nagyobb összegű alapítványi juttatás, mint a Nobel-díj. Csak érthetetlen módon nem annyira elterjedt, vagy nem tudunk annyira róla a Templeton-díj. És ez az ember, aki írta ezt a könyvet, a 10 aranyszabály az anyagi sikerhez, utal egy ponton C.S. Lewisra, akit jól ismerünk a Keresztény vagyok című könyvre, ahol C.S. Lewis azt írja, hogy bizonyos értelemben a keresztények azzal küszködnek, hogyha a világra figyelnek, azokra a dolgokra koncentrálnak, amiben benne vannak, akkor mind a mennyországot, mind a jelen világot elvesztik. Ha viszont úgymond elsősorban Isten dolgaira, Isten dicsőségére, Isten országára koncentrálnak, akkor pedig megnyerik az örökké valóságot, és jól fognak alakulni a földi életben is a dolgaik. Ő befektetési szempontból erre azt mondja, hogy C.S. Lewisnak igaza van, de befektetési szempontból világosan látnunk kell, hogy aki keresztény módon, etikailag, vagy lelki értelemben gátolja, hogy mibe fektet és mibe nem fektet, az rövid távon korán sem fog olyan hasznot elérni. Tehát igazából nagyon ritka az, amikor egy keresztény ember akár befektetőként, akár ilyen módon nagyon meggazdagodik. Az nem ritka, hogy vannak sikeres keresztény befektetési alapok, amelyek hosszú időket és nagy gazdasági válságokat átvészelve mégis biztos és elég magas profitot garantálnak, de összehasonlítva más nem etikus alapokkal, amelyek nyugodtan fektetik a pénzt a szexualitással kapcsolatos szórakoztató iparba, a dohányzásba, az alkoholba és ezeket forgalmazó cégekbe sokkal nagyobb nyereség érhető el. Tehát amikor a mai napon arról van szó, hogy Isten országa, mint egy hatalmasabb befektetés, akkor ezt a józanságot előre kell bocsájtani, hogy attól, hogy valaki Isten dicsőségére szánja oda az életét, és Isten dicsőségének a munkálásába fekteti be az egész életét, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő anyagi és egyéb értelemben sokkal sikeresebb lesz, mintha ezt nem tenné. Ez nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk. Ugyanez a könyv azt mondja, hogy ennek sajnos az ellentét az a fajta prédikáció vagy keresztény tanítás, hogyha Istennek engedelmeskedsz, akkor Isten 10-szeresen, 100-szorosan, 1000-szeresen meggazdagít téged. És ennek a hátulütője az, hogy a gazdag ember azt hiszi, hogy ő Istennek engedelmeskedik mindenbe, amit tesz, hiszen nem véletlenül gazdag, hiszen Isten ezzel bizonyítja, hogy elfogadja és szereti és helyeseli azt, amit tesz. Sok minden erkölcsi és morális és közösségi nyomorúság fakad ebből a gazdaság szemléletből, amely azt mondja ilyen leegyszerűsítve, hogy ha mennyiben csak a mennyet nézed, akkor Isten százszorosan megáldja a földi munkádat. Nem teljesen így van ez. Ezt mutatja ki ebben a könyvében többek között Moore. Amikor a mai nap a befektetésről szeretnék beszélni, mint a legnagyobb befektetésről, egy kicsit arról szeretnék beszélni, amit úgy határoztak meg, úgy ismertek fel a reformátorok, hogy az ember életének a legfőbb célja Isten dicsőítése. Azáltal, hogy Istent és önmagát jobban megismeri, a küldetését betölti, ezáltal Istent megdicsőíteni. Ez az élet legfőbb, legfontosabb célja, mindenek előtt való célja. Azért nagyon fontos ezt látni, mert azok a reformátorok, akik ezt tanították, a gyakorlatban kipróbálták. És ezt az egy példát szeretném most még, mielőtt az igére rátérnénk hozni, hogy amikor Calvin nem akar visszamenni Genfbe, akkor ő nagyon józanul látja, hogy neki emberileg ez nem éri meg. Nem éri meg visszamenni. Nem éri meg a genfiekkel vesződni. sem anyagilag nem éri meg, sem erkölcsileg nem éri meg, sem karrierbenileg nem éri meg visszamenni Genfbe. És akkor azt a híres mondását ekkor mondja, amikor azt mondja, hogy szívemet égő áldozatul Istennek ajánlom. Nem az számít pusztán, hogy Genfbe úgymond az emberek hogyan fogják fogadni a szolgálatomat, hogy önmagamhoz képes mit tudok produkálni, hanem valahol egy szinttel feljebb úgy látom mindazt, amit teszek, hogy befektetem az életemet, a szívemet, Isten dicsőségére felajánlom magamat. És azért nagyon hosszú távon látjuk ennek hatalmas eredményét. Imádkozzunk! Urunk, magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, mindaddig, ameddig nálad nyugalmat nem talál. Urunk, olyan hihetetlen az, hogy te ékes koronává szeretnél tenni bennünket a te kezedbe, hogy az életünkön, a mindennapjainkban, a kapcsolatainkban, a munkánkban, a hétköznapi rutinban fel szeretnéd mutatni a te szeretetedet, a te dicsőségedet, a te jelenlétednek ezerni jelét. Urunk, köszönjük, hogy nem arra kaptuk az életünket, hogy eltöltsük, hanem arra adtad, hogy befektessük. Urunk, te könyörülj meg rajtunk, hogy a mai reggel az igén keresztül és majd a csoportos beszélgetésen keresztül is sok minden nyilvánvalóvá és érthetővé váljon számunkra, és sok mindenre kapjunk belső indítatást, sok mindenben kapjunk belső világosságot, sok mindenre kapjunk megújuló erőt tőled. Urunk, szólj hozzánk, várjuk a te szavadat. Amen. Négy alkalom ki legyen egyensúlyozva, kettő ószövetségi igeszakasz alapján volt, a következő kettő újszövetségi igeszakasz alapján lesz. Máté evangéliuma 20. részéből olvasom ezt a jól ismert történetet, az első 16 versből. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőmbe. A szőlőbe. Miután pedig beestredett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért az utolsókon, kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél-e meg velem. Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Jézus ezeket a példázatokat Isten országáról, Isten dicsőségéről mondja el. Először is azt kell látnunk, hogy nagyon sokaknak a kereszténységgel kapcsolatban az egyik blokkoló tényező, ami miatt soha nem gondolkoznak el azon komolyabban, hogy a kereszténységnek igaza van vagy nincs, érdemes-e kereszténynek lenni vagy nem, az az, hogy úgy látják a kereszténységet, mint egy nagyon szoros zubbonyt. Ha valaki kereszténnél lesz, akkor kap egy ilyen vastag könyvet, tele szabályokkal, törvényekkel és parancsolatokkal, és bizony a reggeli ébredéstől szemének lehunyásai, de még az álmaiban is, nagyon erősen meg fogja határozni mindaz, amit Isten mond, a gondolatait, a terveit, a céljait, a munkáját. És ki akarná feladni a szabadságát, nem? Ki az, aki egy ilyen totális kontroll alá szeretne menni? Ki az, aki azt gondolja, hogy az életében az a fejlődés, az előrelépés, hogy minél jobban alárendeli magát egy ilyen szigorú rendszernek? És ezt a kifogást, amikor meghalljuk legtöbbször mi, akkor magunkba csak annyit mondunk, hát ez tényleg igaz. És nem tudunk semmit mondani, hanem sajnáljuk magunkat, hogy jaj, de régen keresztények lettünk már, és milyen kifogással még esetleg dolgoknak nem kell engedelmeskednünk. Én egy időben észrevettem, hogy másoknak így beszélek a kereszténységemről, hogy mielőtt keresztény lettem, nagyon vidám volt az életem csupa móka, kacagás, nem voltak görcsök a kapcsolataim alakításában, teljesen ki tudtam bontakozni, a magam dicsőségét tudtam munkálni. Hát most meg már keresztény lettem, most meg már is semmi nem igazán működik nálam, de nagyon boldog vagyok Istennel. Valaki egyszer úgy figurázta ki, hogy sokan úgy kimondottan ezt hangsúlyozzák a bizonyságtételbe, hogy nagyon tehetséges voltam, akár az NBA-be is játszhattam volna, mint kosárbajnok, de megtértem. Most itt vagyok, egy kis vidéki faluba dolgozok, kapálgatom a kertet, nagyon boldog vagyok Istennel. Az emberek azt gondolják, hogy hajjaj, itt valami baj van. A másik ember azt mondja, mielőtt megtértem, autókat adtam el, óriási üzletekben voltam benne, annyi pénzem volt, hogy csetlettem, borlottam benne, de aztán megtértem, kiszálltam az üzletből, meg minden, és elmentem dolgozni egy boltba, takarítok, eladok, ilyesmi, keresek havi 80-at, de nagyon boldog vagyok Istenért. Azt gondolják, hú, valami komoly baj van. Amikor ezt az érvet halljuk, és ezt látjuk, ezt a különbséget, hogy a keresztényekre úgy tekintenek, mint akik elvesztegetik, elpocsékolják az életüket. Nem használják ki a tehetségüket, az adottságukat, az idejüket, az életük idejét arra, amire az való, hogy abba örömüket lejjék, abba kibontakozzanak, akkor ezzel szemben azt mondhatnánk, hogy Isten nem akarja ezt, tehát ez egy kívülállóban még erősebben azt a képet ülteti el, hogy Isten irigy, Isten gonosz, Isten ilyen gátló tényező az életben. Azonban, ha megfordítjuk ezt az érvelést, akkor a másik oldal sem annyira lehet magabiztos. Miért? De aki elmegy egy céghez, egy komolyabb céghez interjúra, akkor abba a cégbe írtóra megvizsgálják az ember, mennyire elkötelezett a cég iránt. Mondjuk, ha nő, akkor inkább válaszza a cégnél a karriert, mint a gyermeket. Ha inkább a gyermek felé hajlik, akkor nem is érdemes foglalkozni vele, sok esetben nem fogják felvenni. Ha látják, hogy olyan emberről van szó, aki bármit képes feladni a cégért, ha a cég azt mondja, hogy elköltözöl, elköltözik, ha a cég azt mondja, hogy reggeltől estig benn kell lenni, reggeltől estig benn van, akkor az fel van véve, az oké ember. Annak lehet adni autót, annak lehet adni mindent. Az értékes ember miért? Mert felveszi azt a nagyon szoros zubbonyt, amit a cég kényszerít rá. Olyan megdöbbentő volt, az egyik barátomat beajánlottam egy német céghez, ahol dolgozott, nagyobb részt, nagyobb értékű ingatlanokat vásárolt az ország bizonyos területén. És hát képzétek el egy egyszerű embert, aki tényleg egyik hónapra a másikra él, és bekerült a céghez, becsületes keresztény emberként jó munkát végzett, hamarosan területi vezető lett, egy nagy kombi vadonatúj passzáttal járt, 2 éves megtakarított fizetéséből vett egy lakást, szóval kicsit beindult az élet. Kicsit más szintre került az élete, mint amit azelőtt élt. Úgy tűnt, hogy ez egy nagyon jó befektetés, ide kerülni ez a céghez. És aztán egyszer csak kezdte észrevenni, hogy valahogy a feleségével nem olyan a kapcsolat, mint az előtt. Mert reggeltől estig benn kellett lenni a cégnél. Muszáj volt csinálni. A cég mindent biztosított, de követelte is azt a munkát, azt a teljesítményt az embertől, aki a pozíciót betöltötte. Úgyhogy egy idő után egyre jobban el kellett gondolkozni, hogy mi az életének az értelme. Mi a fontosabb? Megmaradni ennél a cégnél, megvalósítani ennek a cégnek az elképzeléseit, vagy a családját megtartani. És egy nagyon komoly döntésre kényszerült, ott hagyta a céget. Ugye a lakásfelújítás kölcsönei, a kocsi elúszott, hát azt vissza kellett adni. Most hirtelen visszacsöppent abba az életmódba egy kicsit, amiben azelőtt élt, mielőtt ez a céghez belépett. És ez a rövid kis felvetés arról gondolkoztat el bennünket, hogy bármit igazán meg akarunk valósítani az életbe, bármit igazán tenni akarunk, arra oda kell szánni teljesen magunkat. Nem csak a kereszténység szoros zubony, bármi. Ha valaki azt gondolja, én egész életemben csak a hangszernek fogok élni. Hihetetlen, hogy mennyit gyakorol egy hegedűművész, döbbenetes. Mire eljut egy főiskolai szintre. Hihetetlen. Vagy ha valaki mondjuk tényleg elhatározza egy kutatási területbe beleássa magát. Tényleg az ember a könyvtár fogja lehet. És nem, nincs semmire ideje, és nem tud már egy idő után beszélgetni az emberekkel, mert nem akar, mert foglyulejti az a gondolatvilág. Abba él benne. Bezárja magába. Amikor látjuk azt, hogy Isten országa és Isten dicsőségének a munkálása teljes embert kíván, és tényleg komoly elkötelezettséget kíván, akkor a másik oldalon látjuk, hogy ha mondjuk csak az embereknek akarunk megfelelni, csak ezt tűzzük ki, hogy senki nem mondjon rossz véleményt rólunk, ez is teljes embert kíván. És erre is bele lehet fektetni az egész életünket, minden időnket, hogy a végén XY azt mondja, hogy oké. Okay. Azt vettem észre egyébként, hogy nagyon sok ember az egész életét azzal tölti el, abba fekteti bele, hogy mondjuk megfeleljen az édesapjának, vagy az édesanyjának. Vagy valaki olyan nagyon határozott személynek a családba, akinek nagyon karakteres volt a vélemény. És lehet, hogy már a szülő nem is él, és az illető szinte azért dolgozik, hogyha apám vagy anyám élne, akkor most örülne, ha látná, hogy én mit teszek le az asztalra. Ezért él. Ez tölti ki az egész életét. Ez erre szánja az idejét, a tehetségét és az erejét. Van olyan ember, akinek szinte az egész életét azt tölti ki, hogy valami, ami miatt belül bűntudatot érez, valami, ami miatt önmagát csökkent értékűnek, vagy rossznak gondolja, ezt kompenzálja. És beleinvestálja az egész életét, az egész idejét, minden tehetségét abba, hogy önmaga számára bizonyítson. Az előző példa egyébként, tudjátok, hogy kinek az életében olyan nyilvánvaló ilyen híres személy életében, aki mindent az apja iránti kompenzációból csinál? Friderikus Sándor. Döbbenetes. Az egész ember össze van zavarodva belül, de mégis azért annyira határozott és annyira törekvő, mert ott van benne ez a belső bilincs, hogy apám azt mondta, hogy nem lesz belőlem semmi, megmutatom, hogy a legjobb ember leszek. És erre értelmes dolog odaszánni az egész életét, mindent. Mindenen átgázolni, hogy bebizonyítsa ezt. Visszatérve, amikor valaki úgy érzi, hogy valami miatt ő csökkent értékű, vagy valami belül mardosa, ez is egy egész életet kíván, hogy bebizonyítsam, hogy értékes vagyok, hogy fontos vagyok, hogy jó vagyok. És bizony ez nem hagy pihenést. Éppen úgy felébredéstől, szemünk lehúnyásáig, sőt álmunkban is velünk van az, hogy sikerült-e bizonyítani a mainak, sikerült-e megmutatni, sikerült-e kompenzálni. És kétségbeejtő, ha nem sikerül. Kétségbeejtő. Isten igéje nagyon sokszor azt mondja, hogy akinek az életének a középpontjába, az annak a célnak a helyén, ami Isten dicsősége lehetne, ott van valami, emberek véleménye, a belső bűntudat legyőzése, a valakinek való megfelelés érzése, vagy valami más, az bálványoknak áldoz, bálványimádó életet él. És a bálványokat a Biblia egy szóval így foglalja össze, a hiába valóságoknak. Az értelmetlen, hiába való élet. Tehát mindaz, amit megteszünk, mindaz, amit befektetünk olyan dolgok elérésében vagy biztosításában, aminek a középpontja nem Isten és az ő dicsősége, arról bizony kiderül, hogy hiába való, értelmetlen dolog. Még akkor is, ha önmagába jónak látszik, vagy jónak tűnik. Jézus ezzel szemben valami másról beszél ebben a példázatban. Arról beszél, hogy Isten szüntelenül kimegy és keresi azokat az embereket, akiknek az élete hiába való. Ott állnak a piacon jelképes értelemben, és nem az ő szőlőjébe dolgoznak. Hiába való élet. Elmegy az idejük, elmegy a napjuk, nem keresnek semmit, éhen maradnak. Furcsa ebbe a példázatba, hogy azért a gazdák nem mentek ki napközbe a szőlőbe, illetve a piacra többször is embereket fogadni. Hanem ahogy látjuk a példázatból, elegendő ember volt a piacon, elég lett volna reggel kimenni, ahogy minden normális gazda, és akkor felvenni a munkásokat. Miért fizetne egy teljes napi bért a később érkezőknek? Miért menne el valaki, amikor már csak egy olyan töredékét keresi a napnak, ami szinte kenyérre sem elég? Mégis ezzel Jézus azt akarta bemutatni ezzel a furcsaságával a példázatnak, hogy Isten szüntelenül keresi és felfogadja azokat az embereket, akiknek az élete egyébként hiába való lenne, vagy értelmetlen volna. Befogadja az ő szőlőjébe, befogadja az ő munkájába. Én azt hiszem, hogy ez az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy nem törvényszerű, hogy értelmetlenül és hiába való módon éljünk. És ha Isten akaratát felismerem, és abba befektetem az életemet, akkor hihetetlen módon megnyilvánul Isten dicsősége. Hadd mondjak egyetlen egy példát, amit szerintem mindnyájan nagyon jól ismerünk, William Carey-nek az élete. Ki az, aki ismeri az ő életét? Egy baptista misszionárius volt Indiában. William Carey egyébként cipészmester volt. És elhívást kapott Istentől a missziói munkára. És elment, és a baptista közösségben elmondta a presbitereknek, hogy Indiába az emberek nagy tömegével halnak meg a Krisztus ismerete nélkül. El kell menni Indiába, és el kell mondani nekik, hogy Isten szereti őket, és van helyük Isten országában. És erre azt mondta a baptista tanács, hogy fiatal ember, Isten olyan hatalmas, hogyha akarná, hogy az indiaiak megtérjenek hozzá, azt a maga közreműködése nélkül is meg tudná valósítani. Tehát William Carey-t ez nem győzte meg, hanem kiment Indiába. És nagyon sokan jutottak hitre, bibliafordítás készült el, iskolák indultak be. Társadalmilag fellépett az özvegyek férjeik holttestével együtt való elégetése ellen, és hatalmas dolgok történtek India kultúrájában az ő cipészmesteri szolgálata nyomán. Az életét befektette ebbe. Nagyon sokba került. Ráment a családja, a felesége, idegösszeroppanást kapott. Azt hiszem, hogy öngyilkos lett végül. Nem bírta Indiát, az idegen kultúrát, az ottani embereket. Számtalan hatalmas próbatételen kellett átmenni. Sok rossz indulat kísérte. De ő maga felismerte, hogy Istennél van hely az ő élete számára, és Isten kezébe az ő élete nagyon-nagyon értékes életté válhat. Isten országáról Jézus azt mondja, hogy Isten folyamatosan keresi az embereket, akiknek nincs szolgálatuk. Nem kötődik sehova se az életük, hogy bevegye az ő munkájába, az ő országának az építésébe, az ő dicsőségének a szolgálatába, és ebbe a szolgálatba mindenki jól jár. Érdekes dolog, hogy ez ennek a példának a másik nagyon szívenütő dolog, hogy az emberek elégedetlenek végül. Pedig azt, ami jár, azt mindenki megkapja. Tehát senki nem ér méltánytalanság vagy gondosság, de mindannyian úgy érezzük, hogy ez igazságtalan, nem? Hogy az utolsó is annyit kap, mint a legelső. Ez igazságtalan, ez döbbenetes. Mit akart ezzel Jézus, ezzel a döbbenetes dologgal elmondani? Az az érdekes, hogy egy lator, aki egész életében nem törődött Isten törvényével, nem törődött Isten parancsolatával, az életét hiába valóságba fektette bele, ott a kereszten, Isten különös csodája nyomán meglátja a megváltót. És a legsötétebb ponton, amikor nem volt olyan próféta, nem volt olyan apostol, tanítvány, főpap, aki kimondta volna, hogy ki az, aki ott a fán függ, annyira nem lehetett látni, hogy ő az Isten fia, akkor ez a lator, ez a senki, Istentől megkapja azt a lehetőséget, hogy azt az utolsó pár leheletét Isten dicsőségére odaszánja. És azt mondja, Uram, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Úrnak és királynak vallja Krisztust. Egyedül, a legsötétebb órán, a leglehetetlenebb pillanatban. Mennyi élete volt már? Mennyi volt már a nap leteléséig? Mikor már majdnem nem lehetett toborozni több embert aznapra a szőlőskertbe. De még ez a lator pont belefért. És ő még megdicsőítette Istent. És megadta neki Isten azt, ami járt neki. Azt az egy dénárt, amit Isten akart adni. Mert ő gazdag, és mindenkinek meg akarja adni az ő gazdagságából azt, ami a befektetésnek a hozadéka. Nagyon érdekes dolog ez, hogy Isten országába és Isten dicsőségébe, amikor befektetjük az életünket, akkor mindig azt fogjuk látni, hogy alapvetően jól járunk. De mindig azt fogjuk érezni, összehasonlítva az életünket másokkal, hogy Isten kitolt velünk. Nem ismerős ez az érzés? Én nagyon sok hívő emberen látom azt, hogy jó, Isten nagyon kedves hozzám, de azért XY-nal sokkal kedvesebb, nem? Azért Istennek a legnagyobb csapása, ami engem ért, hogy nekem nem adott annyit, mint XY-nak. És olyan érdekes, amit Jézus ebben a példázatban mond, hogy valójában ez az igazságtalanság, vagy igazságtalanság érzés egyfajta gőgből fakad. Ezek az emberek úgy tekintenek a pénzre, amit a gazda kioszt, mintha azzal ők rendelkeznének. Mintha ők határoznák meg, hogy a gazda kinek mennyit adjon. Mintha ők lennének a gazda. Nem gondolnak bele, hogy ők munkatársai a gazdának, hanem úgy akarnának rendelkezni, mint a gazda. A gazda ne adjon már ennyit, hát ez igazságtalan. Én rendelkezek, hogy mennyit adjon. Isten, nehogy már könyörüljön ennek a gazember embernek, hát tudom, hogy milyen ember. Nehogy már Isten aztán meg megbocsásson neki, azt majd végén ugyanúgy ott lesz a konferencián, mint én, azt ő is bizonyságot tesz. Na, mindenki tudja, hogy ki ő. Ezt kézzétek, ez velem ugyanez volt. Mikor én hitre jutottam gimnáziumba, akkor mindenki azt mondta, Bálint, hagyd már ezt a képmutatást, hát ismerünk. Ne tegyél most úgy, mint a hívő ember. Tudjuk, milyen ember vagy. És tényleg ez döbbenetes dolog, hogy Isten kegyelme és Isten dicsősége abba mutatkozik meg, hogy ugyanannyit ad. Ugyanannyit ad. Amikor valaki befekteti az életét Isten munkájába, akkor egy valamit kell nagyon megértenie. Hogy mondjam, bocsánat, megint egy ilyen személyes dolgot, hogyan értettem ezt meg én. Mentem be a teológiára, még teológus koromban, és hát így útközben, meg minden mindig szoktam gondolkozni, meg imádkozni, és a következő dolog, imádság volt bennem. Uram, azért milyen jó dolog, hogy én az egész életemet odaszántam neked. Milyen nagy dolog azért mégis, az egész életem. És akkor Isten azt jutott eszembe, milyen is ez az élet? Hát rossz. Úgy se tudtam vele mit kezdeni, baromi rosszul éreztem magamat, nem tudtam igazából magammal zöld ágra vergődni, hát akkor tényleg nem akkora nagy dolog, hogy ezt odaadtam Istennek. Akkor talán mégsem én eszközöltem az igazi nagy befektetést, akkor mégsem én hoztam az igazi nagy kockázatot, akkor mégsem én voltam az, aki úgymond megdicsérheti magát. Egy másik testvérem mondta ezt, hogy azért tudod, Bálint, sokáig azt gondoltam, hogy Uram, Nagyon jól választottál, hogy engem hívtál el. Nagyon jól választottál. Tényleg egy ilyen munkásra volt szükséged, mint én, aki hűségesen csinálja a bibliaórát, hívogatja az embereket a te országodba és minden. És aztán eltelt egy idő, amikor rájöttem, hogy ez nem teljesen így van. Hogy Isten nem csinált mégsem olyan jó boltot velem. Azt értettem meg, hogy igazából a nagy befektetés nem az, hogy mi befektetjük az életünket Isten dicsőségének a munkálásába, hanem hogy Isten befektette az ő életét, hogy a mi életünk ne legyen hiába való és értelmetlen élet. Ha ez a gazda azt mondja, hogy engem nem érdekel ez a szőlő, nem műveltetem meg. Ha azt mondja, hogy nem fogadok szőlőskertembe munkásokat, megtehette volna? A magáéval azt tesz, amit akar. Megtehette volna. De nem tette. Amikor arról gondolkodunk, hogy érdemes az egész életünket Isten országa és Isten dicsősége munkálására odaszánni, akkor mindig megelőzi ezt egy kérdés, hogy Istennek érdemes volt-e Jézus Krisztust elküldenie, mindenét befektetni abba, hogy mi értelmes és hasznos életet éljünk. Amikor néztem a Passió című filmet, akkor két dolog is így nagyon visszhangzott bennem. Az egyik az az, hogy hát uram, értem, elég nagy kár volt ezt a nagy befektetést eszközölni, mert hogy nem lehet összehasonlítani, nem? Hogy most mit nyer Isten, hogy én ott fők az ő országába, ő meg odaadta a fiát. Nem összemérhető. Mégis olyan sokszor még én elő is hozom, hát uram, hát én mindenemet odaadtam, hát nézd, figyelj, hogy én mennyivel beszálltam ebbe az üzletbe. És Isten adta a legtöbbet, a mindent, ami szinte felfoghatatlan. A másik gondolat, az ennek a gondolatsornak az életünk befektetése, mint a nagy befektetés, a következő lépése, vagy köre, hogy amikor látja az ember Krisztus halálát és szenvedését a filmbe, vagy olvassa a Bibliába, akkor úgy tűnik, hogy teljesen értelmetlen. Hogy teljesen értelmetlen. Nekem úgy tűnt sokszor a misszió történetéből, hogy kimentek Európából, Angliából, misszionáriusok Afrikába és más helyekre, nagyobb részük a hajón meghalt betegségbe, soha nem érte el azt az országot, nagyobb részük pedig pár hónappal azután, hogy kiszálltak, a part melletti városokba a maláriától meghalt. Nem tudták még megtanulni a nyelvet, annyit se tudtak mondani, hogy Isten szeret az ott élő embereknek, és meghaltak. Vagy sok esetben a mai napig óriási nagy keresztény üldözés van világszerte. Az első időkben nem volt annyi mártírja a kereszténységnek, mint most van. Vannak országok, amelyek naponta millió dollárokat költenek szegény országok arra, hogy a keresztény lakosságú területeket bombázzák és támadják haderővel. Ez például Szudán. És azt gondoljuk, hogy ez hiába való, értelmetlen. Odaszánja valaki az életét Istennek, és ennek az a vége, hogy meghal fiatalon. Az a vége, hogy cselekszi a jót, de senki nem becsüli meg. Mindenki az ellenségévé válik. Isten akarata szerint, Isten dicsőségére akar élni, csak éppen ez senkit nem érint meg. Azért ez teljesen értelmetlennek tűnik. Ez a másik ilyen nagyon fontos blokkoló tényező a nem keresztjének számára. Krisztus halála. Az ő halálának értelmetlensége. Először is hát nem sokkal többet segített volna Krisztus élete az emberiségen, ha még többet gyógyít, még több kenyeret, még több halat ad. Tényleg átdolgozza egy kicsit szociális reformokkal az ottani társadalom működését. Egy ideális államot teremt, amely a többi államnak útmutató lehet. És így tovább. Aztán arra gondolunk, hogy hány keresztjén szenvedett, fiatalon halt meg, pusztult el, üldöztetések közepette, sok tanulmány, sok életbefektetés után végül is nem lett meg az az eredmény, amit gondolnánk, vagy elvárnánk az életüktől. Akkor ezek után komolyan lehet beszélni arról, hogy testvér legyél te is keresztjén. Ha mindez azért történt, hogy Isten igazságérzete beteljesüljön, akkor meg még rosszabb, mert akkor milyen Isten az, akinek ilyen az igazságérzete, hogy nem sajnálja még a saját fiát se feláldozni. Na most erre bízzam rá magamat én, aki még fia se vagyok. Akkor ha fiát nem sajnálta, akkor engem mennyire fog? Szóval értitek ezt a gondolatot, és ez nem csak a nem keresztjénekben van benne, hanem bennünk is bennünk van. Amikor valami olyasmi történik velünk, amit már Istentől abszolút nem vártunk volna. Amikor Isten dicsőségébe befektetjük az életünket, akkor az a különbség a költés és a befektetés között, hogy a költés az azt jelenti, hogy felhasználom az anyagi lehetőségeimet, mint erőt és hatalmat, hogy most valami változást idézek elő. A befektetés az pedig azt jelenti, hogy félreteszem ezeket a javaimat, ezeket a lehetőségeimet, hogy aztán utána ezek a javak és lehetőségek megtöbbszöröződjenek. Sokkal nagyobb lehetőséget és hátteret biztosítsanak a körülmények megváltoztatására. És Pál apostol ezt mondja, hogy én biztos vagyok benne, hogy a nála letett kincsemet meg tudja őrizni. Értitek? Pál apostol úgy látta az egész életét, hogy én nem felhasználom most mindazt, amit lehet felhasználnom a magam érdekébe, a magam életére, hanem minden szépen befektetek Istennél. Leteszem nála az én kincseimet. Mert biztos vagyok benne, hogy meg tudja őrizni a manapra. Nagyon érdekes, és ezt szeretném végül felolvasni, hogy a tanítványok ezelőtt, a példázat előtt megkérdezik Jézust. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Ennek az értelme az, hogy Jézus olyat mond nekik, amitől nekik a lélegzetük eláll. Értitek? Tehát amit itt Jézus leír, és azt mondja, hogy 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok, Izrael 12 törzse felett, ez az ő elképzelésük szerint, az ő életük befektetésének a leges, legnagyobb megtérülése. Tehát nem, hogy ennyire nem gondolta egyik tanítvány, hogy valaha viszi az életbe, vagy valami, hanem ennek töredéke is nagyon sok lett volna számukra, mint egyszerű halászembereknek. Ha városokat adott volna nekik az Úr, azt mondaná, az is, de hogy királyi székeket, ez egy kicsit úgy kell ezt a megfogalmazást érteni, hogy valami olyasmi, aminél valahogy az ember leáll, és azt mondja, hogy ez túl nagy, hogy elhiggye. Ez sokkal nagyobb, mint ahogy elgondolnám, vagy ahogy felfogni vagyok képes. És ezt Jézus azért mondta el, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy Isten országába, Isten dicsőségébe, amikor befektetjük az életünket, akkor nagyon sok kételkedéssel, belső küzdelemmel, problémával, gyötrődéssel megyünk és haladunk előre az úton. De ha megkérdezzük Jézust, hogy Uram, ez megéri? Akkor ő azt mondja, hogy fi, ez sokkal jobban megéri, mint ahogy elképzeled. Ez sokkal, de sokkal jobban megéri, mint ahogy egyáltalán remélni mernéd. Ez sokkal, de sokkal jobban beteljesül, mint ahogy esetleg te azt kiszámítanád magadba. Én azt hiszem, hogy mindannyian azért az ebben való hitben, és az ebben való megerősödésben, amikor a hétköznapjainkban a munkahelyünkön vagyunk, és bizony sértést vagy igazságtalanságot kell elviselnünk, Vagy úgy érezzük, hogy amit mi Isten országáért munkálunk, azt valaki, aki az egyházba vagy egy csoportba előttünk halad hatalomba, az egy pillanattal széttapossa, amin mi hónapokig dolgoztunk, és így semmivé lesz, akkor nagyon megrendülünk az ebbe való hitbe. Az egyetlen garanciánk az az, amit Jézus tett, és ami Jézussal történt. És ha Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, azt megbecsüli az Atya, akkor azt hiszem, ez egy szüntelen bátorítás és biztatás mindannyiunk számára, hogy meg fogja érni, és jó életbefektetés, sőt, a legeslegjobb életbefektetés minden körülmények között Jézus követni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor énekeljünk egy éneket, és aztán utána majd a többi programot.